A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, az előttünk álló napokban egy sorozatot indítunk el. Ennek a sorozatnak a témája egy dialógus lesz. Jézus beszélget egy emberrel, egy elismert, köztiszteletben álló emberrel. Estéről estére betekintést nyerhetünk, hogy mi zajlik le közöttük. Jézus milyen nagy szeretettel veszi körül, és hogyan leplezi le az igazságot. Ma este arról hallhatunk, hogy mi az alaphelyzet. Megvizsgáljuk, hogy a vallásosság és a vallástalanság között van-e, és ha van, akkor mi a különbség. A második este egy komoly, mindenkit érintő kérdés, a vallástalanságból vagy vallásosságból van-e kiút? És ha van, akkor hogyan? Aztán a harmadik este arról hallhatunk, hogy milyen megoldás van, és hogyan lehet az enyém. Csütörtökön, ha Isten engedi, akkor egy nagy leleplezésnek lehetünk a szem és fültanúi, hogy még nem a tied. És az utolsó este az élet, a Jézustól kapott élet feltételéről hallhatunk, hogy hogyan lehet a vallásosságból a Jézustól kapott életre jutni. Mai esténken tehát az alaphelyzetről hallhatunk, vallástalanság, vallásosság témában, és így hallgassuk az egész hétre választott igeszakaszt, melyet ezen az estén felolvasom az egészet, de különösen figyeljünk az 1-től a 3. versig, mely esténk igehirdetési alapigéje lesz. Hallgassuk meg tehát János evangéliumának 3. fejezetéből, az 1. verstől történő igeszakaszt. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig a világosságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, bevezetésképpen mielőtt rátérnék sorozatunk témájára, engedjétek meg, hogy egy nagyon fontos dologról beszéljek nektek. Meg vagyok győződve, hogy komolyan veszitek az Isten igéjét, és komolyan veszitek az ige hirdetőket, akik közöttetek szolgálnak, de nekünk ige hirdetőknek újra és újra hangsúlyoznunk kell egy nagyon fontos dolgot. Jézus Krisztus kell, hogy minden alkalommal a középpontban álljon. Minden őróla kell, hogy szóljon, mert minden életváltozás belőle és általa fakad. Amikor azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, akkor ezzel, és tudom, hogy a mai liberális világ már azonnal sikítana, hogy ez egy kirekesztő állítás, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tudom, hogy vannak, akik emiatt sikítanak, de azt mondja Jézus, hogy nincs más út. Azt mondja Jézus, hogy nincs más alternatíva, csak ő. És ez egy kizárólagosság. Mert Jézus mindent kizárt. Minden alternatívát, minden opciót, Jézus minden alternatívát azért zárt ki, mert azt mondta, hogy csak ő. Csak ő általa van menetelünk az Atyához, csak ő általa van üdvösség, csak ő általa van bűnbocsánat, senki más által. Egy egyszerű hétköznapi példával ezt hadd világítsam meg, akik ismernek és szokták hallgatni az ige hirdetéseimet, azok tudják, hogy sokszor hozom azt a példát, illetve sokszor állítom párhuzamba az Istennel való kapcsolatot a házasság példájával. És ez egy nagyon-nagyon jó, azt gondolom, hogy Isten olyan csodálatosan megteremtette nem csak a világot, nem csak a házasság intézményét, amely aztán jó példa lehet az Istennel való kapcsolatra. Amikor elkezdtetek udvarolni, és tudom, hogy vannak itt többen, akik házasságban élnek. Amikor elkezdtetek udvarolni, remélem, hogy megvan az az időszak, hogy vannak emlékek. Aztán, amikor egyre komolyabbra fordult, és megfogant az a gondolat a szívetekben, hogy vele szeretnétek leélni az életeteket, akkor olyan igénnyel léptetek egymás felé, hogy nincs másik. Nincs másik. Csak ő. És amikor ti igent mondtatok egymásnak, amikor a férj a feleségnek igent mondott, vagy a feleség a férjnek, akkor tulajdonképpen egy ilyen kizárólagosság történik. Amikor a férj a feleségnek, akkor azzal minden nőnek nemet mondtál. Egy nőnek igent, az összes nőnek ezen a világon nemet. Milyen kirekesztő, gondolná a liberális világ. És hát sajnos vannak, akik nagyon komolyan is gondolják ezt a mondatot, hogy kirekesztő. És meg vagyok győződve róla, tudom, hogy Magyarországon, tudom, hogy az európai kultúrkörnyezetben tiltják a poligámiát, de meg vagyok róla győződve, hogy ma is van poligámia, csak esetleg időben el van tolódva. De induljunk ki abból a szentírási tanításból, meg abból a bibliai lelkületből, hogy amikor igent mondtam a feleségemnek, akkor ezzel az összes nőnek nemet mondtam. És bármennyire is sikít ez a liberális világ, akkor is ezt a kizárólagosságot meg kell hagyni a házasság intézményében. Kirekesztő, de így van helyén egy házasság. Vagy ha matematikai példával élhetek, akkor olyan drámai, amit bemutat ez a tudomány, amíg az ember egyedül van, akkor végtelen lehetőség van, hogy kivel kösse össze az életét. Ahogy itt az ábra is mutatja, van egy pont, ezen végtelen számú vonal mehet keresztül. De amikor megjelenik egy másik pont, akkor drámaian lecsökken a lehetőség, és azon a két ponton csak egyetlen egy vonal mehet keresztül. Drámai a csökkenés. Maradok a férfi-női kapcsolatnál, maradok a házasság intézményénél. Nem tudom nagyjából milyen arányok lehetnek, de számoljunk fele-fele arányt. Nagyjából 4 milliárd férfi, nagyjából 4 milliárd nő van ezen a világon. És mondjuk, hogyha a 18 év alattiakat, meg mondjuk a nálamnál idősebb korosztályt leszámítom, akkor számoljunk egy ilyen másfél milliárd emberrel. Mert öregszik állítólag a kontinensünk, meg öregszik a világ. Számtalan nőnek mondhatok igent. De abban a pillanatban, amikor a képbe jön egy másik, amikor összekötöm vele az életemet, ő és én, ahogy itt az ábrán láthatjuk, teljes kizárólagosság, és egyetlen egy vonal mehet át. Ő közötte és én közöttem csak ez az egy vonal van, ez a kapcsolat. Mert tudjátok, a házasság ilyen, ő meg én, a feleségem kizárólagosságot kér tőlem, és én is tőle, ez így van rendjén. És ha ez az egyszerű emberi igény megfogalmazódik az emberekben, akkor miért gondolnánk, hogy a mindenható Istenben, aki elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, nem ez az igény fogalmazódna meg benne. Amikor Isten és az ember viszonyáról, az üdvösségről, a bűnbocsánatról beszélünk, akkor egyetlen egy útról, egyetlen egy lehetőségről lehet beszélni, az pedig Jézus Krisztus. Nincs más út, nincs más alternatíva. Ezért nagyon fontos újra és újra hangsúlyozni az igehirdetőknek, a lelkipásztoroknak, hogy egyedül Jézusra lehet építeni az életet. Senki másra. Ezért mi azt hirdetjük, azt a kizárólagosságot, hogy csak Jézus Krisztusra érdemes építeni az életünket, csak őrá érdemes figyelni, csak őrá érdemes hallgatni, az ő vezetését kérni. Mellette semmi nem fér meg egymás mellett. Semmi más. Az ő szótárában, ahogy szoktam mondani, nincsen olyan, hogy is-is. Az ő szótárában, ahogy a te meg az én házasságomban is, reménység szerint, csak az van, hogy vagy-vagy. És ez egy kizárólagosság. Talán sok minden megfért eddig az életünkben, engedtük, hogy ez is, meg az is. Jézus nem szeretné, és ezt hadd hangsúlyozzam, Jézus nem szeretne a második, a harmadik, az ötödik, a tizedik helyen lenni. Nem akar századrangú kérdés lenni a mi életünkben, a mi döntéseinkben. Ő az első szeretne lenni az életünkben. Mi ezt a Jézust hirdetjük, erről a Jézusról szeretnénk bizonyságot tenni, erről a Jézusról szeretnénk beszélni, és így hallgassuk alkalomról alkalomra az igei szolgálatokat. Jézus ezzel a kizárólagossággal lép fel minden alkalommal, amikor az emberrel kíván beszélni. És így érthetjük meg ezt a történetet. Így érthetjük meg ezt a dialógust, ezt a párbeszédet, hogy Jézus azzal az igénnyel lép fel, azzal az igénnyel válaszol Nikodémusnak, hogy csak ő, nincs más. Nincs más. És így beszélget Nikodémussal is, egy olyan emberrel, aki alapvetően az akkori vallási társadalomban egy elismert személy volt. Erre utalnak azok az igék, melyek Nikodémusról szólnak, csak néhányat hadd olvassak fel. Itt az első versben: volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Vagy a 7. fejezet 48. 50. versében erről így olvashatunk: vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt. Vagy 3. fejezet 10. versében Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy. Nikodémus, a zsidók egyik főembere, a főtanács, az úgynevezett Sanhedrin tagja, Izrael tanítója volt, akit még Jézus is így nevez meg a történetünkben. Te Izrael tanítója vagy. Egy olyan idős ember volt, akinek már koránál fogva is kiárt a tisztelet, egy farizeus, de nem a képmutatók fajtájából, hanem azok közül, akik nagyon komolyan veszik a vallásosságukat, nagyon komolyan veszik a vallásukat, és kitűnnek az átlag emberek közül a szigorú kegyességükkel. Közmegbecsülésben áll. Egy jó vallásos ember, akiben mégis valami nagyon komoly hiány fogalmazódik meg. Valami hiányzik benne, és ezért megy Jézushoz ének idején. Valami, amit nem tölt be a vallásosság, amit nem tölt be a pozíció, a tudomány, az ismeret, a tisztelet, az elismerés, a megbecsülés. Valami hiányzik benne. És ezt érzi nagyon jól, és ez az, ami oda viszi őt Jézushoz, mert valami mást hall. Valami olyat, amit korábban még senkitől. Richard Wurmbrandtól olvastam ezt a gondolatot, és sokszor szoktam idézni, mert különösen ebben a témában nagyon ide illeszkedik, és nagyon megragadott ez a kép, amit ő használt, vagy kifejezés. Azt mondta ez az evangélikus lelkész: vannak olyan emberek ezen a földön, akik Jézusban nem hisznek, hisznek, és azt hiszik, hogy hisznek. A mai alkalmunknak azt a címet adtam, hogy alaphelyzet, vallástalanság, vallásosság. Erről a kettőről szeretnék ma bővebben beszélni, hiszen a legtöbb ember ezen a világon így viszonyul Jézushoz. Nem hisznek egyáltalán, nincs semmi közük hozzá. Vagy azt gondolják, hogy hisznek, azt hiszik. És erről a kettőről szeretnék ma beszélni, mert a legtöbb embert ez a kettő érinti. A szószoros értelemben vallástalanok a legtöbben. Olyan szép a magyar nyelvünk, olyan sok mindent ki lehet vele fejezni. A magyar nyelvben a tlantlen, talantelen, atlan, etlen ragok, azok fosztóképzők. A vallástalan, vagy még inkább Jézustalan, azt akarja kifejezni, hogy meg van fosztva tőle, megfosztja önmagát Jézustól, a Jézusban való hittől. Ilyen a vallástalan, vagy Jézustalan. Önmagát fosztja meg Jézustól, és mindattól, amit ő kínál. Ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy mindannyian így Jézustalanul jövünk a világra. Mindannyian, kivétel nélkül. És mindegy, hogy kik a felmenőink, mindegy, hogy lelkész volt, mindegy, hogy hordta a köveket, és mindegy, hogy itt volt, mint templomépítő. hogy milyen családból jött, milyen családba született, mindannyian kivétel nélkül így jövünk ebbe a világba, vallástalanul, azaz Jézustalanul, elszakadva Istentől. A bűnesetben a sátán megvezette az embert, becsapta, az ember hallgatott rá, hit neki, megfosztott valakit valakitől, és azóta Istentől teljesen elszakadt állapotba jövünk a világra. Ez az alapállapotunk, vallástalanul, Jézustalanul érkezünk meg, születünk meg. A sátán akkor megfosztotta az embert Istentől, hallgatott az ember a sátára, kihúzta a kezeit Isten kezei közül, és meg lett fosztva ettől a mély, bensőséges kapcsolattól. Mert tudjátok, a sátán mindig mindentől meg akar fosztani. Mindig mindentől, és ezt jó, hogyha tudjuk, a Szentírásban is erről olvashatunk, a sátán mindig mindentől meg akar fosztani, ami Istentől jön. És így lett az ember megfosztva Istentől, és ez alól senki sem kivétel. Erről beszél Pál apostol a Római Levél 3. fejezetében, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Nincs különbség. Nincs. Bármennyire szeretem a gyermekeimet, bármennyire elfogult is vagyok velük szemben, minden este azért imádkozom, hogy egyszer majd saját döntéseként felismerjék, hogy Jézus Krisztus az ő megváltójuk, hogy behívják egyszer az életükbe, mert ha ez nem történik meg, ha nem jutnak hitre, ha nem születnek újjá, ha nem adják át az életüket, ha nem vallják meg a bűneiket, akkor nincs bűnbocsánatuk és nincs üdvösségük. Bármennyire szeretem őket, nem jogosítja fel őket az, hogy lelkész van a családban, ráadásul nálunk dupla, nem jogosítja fel őket arra, hogy automatikusan az üdvösségbe, a mennyországba kerüljenek. Mert rájuk is vonatkozik ez a mondat, hogy nincs különbség. Az alap természete az embernek, hogy mindent, amit Isten mond, azt kétségbe vonja, megkérdőjelezi, kétkedve fogadja. Ez a csak ugyan azt mondta Isten ördögi kérdés annyira hatott az embere, annyira belemarta az ember szívébe, hogy a mai napig ezt a kétkedést, hogy mai napig ez a kétkedés uralja az embert. A mai napig. Az alaphelyzet tehát ez. Nem olyan régen olvastam egy könyvet, amely a Bibliával, az ókori Közel-Kelettel foglalkozik, és abban olvastam a következőket, amikor a bűnbeesést vizsgálja, hadd idézek ebből a könyvből. Ha objektíven vizsgáljuk a Teremtés könyvében foglaltakat, láthatjuk, hogy nem az ember bukásáról szól, hanem inkább az ember felemelkedéséről, mely során félútig jutott az istenné válás útján. Az Istennek két kiváltsága vagy tulajdonsága közül az egyiket megszerezte, az intelligenciát. Eddig az idézet a könyvből. Azt állítja, hogy nem bukás, hanem felemelkedés történt a bűneset után. Ugyanazzal az intelligenciával rendelkezik az ember, mint az Isten. Akkor nézzük meg, hogy az elmúlt 30 év milyen emberi felemelkedést hozott ennek a világnak, micsoda intelligencia van az emberekben a bűneset óta. Az első képen, itt, hogyha szemben láttuk, akkor a bal felső sarokban, a bal felső képen a ruandai tömegmészárlást láthatjuk, ahol 100 nap alatt 1 millió férfit és nőt, gyermeket, anyákat és apákat mészároltak le. A ruandai mészárlás. Tőle jobbra a második képen a kenyai mészárlást láthatjuk, ahol keresztény diákokat, 148 fiatalt lőttek le. A bal alsó képen, a harmadik képen magyar hazánktól nem is olyan messze a híres srebrenicai mészárlás, ahol néhány nap alatt 8000 férfit és fiút mészároltak le a jugoszláv háborúban. A negyedik kép a jobb alsó sarokban néhány éve készült, amikor egy férfi tüzet nyitott, és 58 fiatalt ölt meg géppuskával, ez az Amerikai Egyesült Államokban történt, egy koncerten voltak szabadtéren. Számtalan példát hozhattam volna, nyilván ezek kirívóak, én aláírom, hogy ezek kirívóak, nyilván a saját életünkből is hozhatnánk példákat, hogy nem a felemelkedés, hanem éppen a lesüllyedés jellemzi az ember, de az intelligens ember, nem? Ilyenek vagyunk mi emberek. Ilyenek vagyunk. És lehet, hogy ezek kirívó képek, amiket küldtem ide a diasorra, lehet, hogy azért azt mondjuk, hogy na hát ez azért túlzás, de az intelligens ember az ilyen. És tudjátok, nem véletlenül született meg az a mondat, hogyha lehetne, akkor meg tudnám folytani egy kanál vízbe. Szoktuk mondani hétköznap talán. Mert olyan indulatok vannak bennünk. És lehet, hogy idáig nem jutunk el, de hány férfi kifejezetten gyilkolja a feleségnek a lelkét? Vagy hány édesapa a gyerekei lelkét? Vagy főnökök, micsoda lelki tömegmészárlást hajtanak végre a munkahelyeken, és lehetne sorolni. Az intelligens ember. És akkor azt mondják, hogy ez nem bukás volt a bűneset, hanem felemelkedés. Szép. Szép. A mindennapi életről is lehetne beszélni, amely éppen, hogy azt bizonyítja, hogy mennyire bűnös az ember, nem hogy felemelkedett, hanem rettenetes dolgokat tud művelni. Isten igéje egyértelműen és világosan beszél erről. Sokszor szoktuk idézni Jeremiás könyvéből, onnan a 17. fejezetből, hogy családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ilyen az ember a bűneset óta, és lehet ezt szépíteni, lehet ezt kozmetikázni, lehet ezt púderezni, de a valóság az, hogy nem felemelkedés lett, nem isteni intelligenciával rendelkezik az ember, hanem rettenetes távolra került Istentől és az embertől az ember. Aztán van egy másik fokozat, mert eddig a vallástalan emberről beszéltünk. Van egy másik fokozat, amikor egyfajta vallásosság alakul ki az emberben. Minden tud, de semmi nem válik az élete részévé. Nem a szíve közepe, magva lesz, amit esetleg megismert a Bibliából. A vallásos ember a maga módján hisz. Tegnap az istentiszteleten is pont ezt hoztam példaként. A mai ember azt mondja, én hiszek a magam módján. Hát látom, drága testvérem, látom, hogy a magam módján hiszel. Olyan is az egész életed. A vallásos ember a maga módján hisz. Szokták is mondani, hogy a maga módján hiszek, tisztelendő úr. Ez a fajta vallásossága abban merül ki, hogy azt gondolja ez a vallásos ember, hogy Istent meg lehet vásárolni egy kis pénzzel, adománnyal, jó cselekedetekkel, egy kis vallásos szolgálattal. Életét nem Istenhez és nem az Isten igéhez igazítja, hanem még mindig az embereknek igyekszik tetszeni. Pedig tudjuk az igéből, Pál apostol azt mondja a Galatákhoz írott levélben, ha még mindig embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. A vallásos ember sok mindent tud Jézusról, de személyes élő kapcsolata nincs vele. Sok mindent tud a Bibliából, ismeri Jézus szavait, de számára nem az életkönyve, nem az örök élet beszéde és a bűnbocsánat forrása. A vallástalan embert nem is érdemes megemlíteni olyan értelemben, hogy nála csak olyan általános erkölcs van például, de az is sok esetben nagyon lent. A vallásos embernek már van mércéje, de nagyon könnyen felülíródik, ha úgy kívánja a helyzet. Az alábbiakban láthatjuk, hogy milyen különbség van a vallásos és a Krisztusban hívő ember között. Ismeri azt a parancsolatot, hogy ne lopj. Na de hát mindenki ezt csinálja, mondja a vallásos ember. Mindenki játszik a számokkal a könyvelésnél, mindenkinél esik le a raklapról. Aztán ki tudja, hogy a háza miből épült fel, miközben a templomban tölti a vasárnap délelőttjeit. Aztán ismeri azt a parancsolatot, hogy ne paráználkodj. De hát mindenki összeköltözött körülöttem, és házasság előtt kipróbálják egymást, mert hát tudja, tisztelendő úr, a puding próbálja az evés, nem? Csak hát ki tudja, hogy hányadik puding az már? Ki tudja? Hányadik puding, akivel összefeküdt, akivel összeköltözött? A Krisztusban hívő ember nem a környezetéhez igazodik, hanem Krisztus szavához. És látjuk itt a különbséget. Ugye mindenki összeköltözött körülöttem, és házasság előtt ki kell, hogy próbáljuk egymást. A Krisztusban hívő ember azt mondja, hogy nem a környezetem határoz meg, hanem Krisztus szavához igazodom. Óriási különbség van a kettő között. A vallásos, mondom, a vallástalan már nem is kell említeni, mert neki ez teljesen természetes. A vallásos ember az gyorsan fölülírja a dolgokat. Hát mindenki körülött, tehát nem olyan nagy probléma. Teológián, amikor oda jártam az egyetemre, akkor sokakkal beszélgettünk erről, és azzal írták felül, hogy hát úgy is el fogja venni. Aztán számtalanszor vitába kerekedett ez a beszélgetés, és mindig azt próbáltam megértetni velük, hogy hát drágáim, akkor biztos, amikor már ott van a papír a kezedben, amikor már törvényesen is, meg az Úr előtt is egymásnak igent mondtatok. És olyan döbbentő volt, megdöbbentő volt, hogy amikor ez téma volt ott a teológián, pont akkor egy fiatal teológus pár, akik már oda jártak, csak felső évesek voltak, már ki volt tűzve az időpont, meg volt a mennyasszonyi ruha, le volt foglalva az időpont, már minden sínre volt téve, és egyik pillanatra a másikra szétmentek. Nyilván az ember szeretette, de azért csak az orruk alá dörgölt, látjátok, drágáim, erről beszélek. Csak összefekszetek, és kiderül, hogy nem. Csak olyan könnyen felülíródnak ezek a dolgok. A Krisztusban hívő ember nem a környezetéhez igazodik, hanem a Krisztus szavához. Aztán ismeri azt a parancsolatot, hogy szenteld meg az ünnepnapot. De hát a munka, tisztelendő úr, tudja, hát az nem vár, azt meg kell csinálni, szokták mondani. És lehet, hogy többen azt mondjátok, hogy persze a lelkész könnyen beszél, mert nincsen földje. És igaz, testvérek, nincsen földem. Tényleg. Ez így van, de emlékszem, amikor nagyapám, akinek körülbelül 6 hektár szőlője volt, nyáron, nyaranta rengeteget töltöttem, rengeteg időt töltöttem náluk, rengeteget dolgoztak, hát azért 6 hektár szőlő, és akkor még nem ilyen nagy traktorokkal, az időseink emlékeznek, ez a pumpás permetező volt. Én is jártam permetezni, pumpáltam, nem motoros volt, hanem kézi. Hogy mentünk kacsolni tőről tőre, horolni. 6 hektár föld, de annyira itt van az emlékezetemben, meg a szívemben, hogy az én nagyszüleim minden szombaton délután már csak a tyúkudvart csöprögették, elő volt már készítve a szép ruha, vasárnap mentek Isten tiszteletre. Akkor nem volt semmi gépesítve, semmi nem volt gépesítve, mégis utolérték magukat minden nap. Ma a mai ember nem éri utol magát, minden gépesítve van. Ma a legmodernebb eszközök, már be se kell ülni a traktorba, hanem otthonról GPS koordinákat beírja, és megy magától. És mégse éri utol magát az ember. Akkor valami nem jó. Valami nem jó. Pedig akkor is a 24 óra, 24 óra volt, ma is a 24 óra, 24 óra, ma semmi nem fér bele, Isten meg végképp nem fér bele. Valami nem jó. A vallásos ember ismeri ezt a mondatot, hogy szenteld meg az ünnepnapot. És valami nem jó. Rengeteget dolgoztak az én nagyszüleim, de vasárnapot voltak az Isten tiszteleten, és hallgatták az igét. És persze, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy az régen volt, ma más világ van. Más világot élünk, szokták mondani. Gyülekezetünkben, ahol sokan foglalkoznak földműveléssel, itt is, meg különösen a bokortanyákon, Isten olyan sokakban kimunkálta ezt a parancsolatot. Elkezdték az életüket Istenhez igazítani, aztán komolyan vették mindazt, amit Isten mond, beépítették az életükbe, és komolyan vették azt, hogy a vasárnap az Úré. Az Úré. Akkor nem dolgoznak, hanem délelőtt ott vannak az Isten tiszteleten, és rádöbbentek arra, hogy semmivel sem lett kevesebbjük, sőt, Isten megáldotta az engedelmességüket, és többet adott azoknak, akik engedelmességben éltek, mint azoknak, akik még vasárnap is dolgoztak. Emlékszem, egyszer egy nagy gazda, aki gyülekezetünk tagja volt, sajnos már Isten magához szólította, körülbelül 300 hektár földje volt, és eljött a délelőtti Isten tiszteletre, majd a délutáni evangelizációra, pedig nagyon sürgette őt az idő, hogy arasson, de úgy döntött, hogy enged a hívogatásnak, és eljött. Ott volt tulajdonképpen egész nap a gyülekezetben, délelőtt az Isten tiszteleten, aztán délután az evangelizáción, és a következő napokban pedig rengeteget esett az eső, és az időjárás előrejelzés alapján tudta, hogy a következő héten eső fog esni. Rengeteget esett az eső, és nem tudott aratni, és azt mondta nekem, annyira szívbe markoló volt, hadd idézem őt, tisztelendő úr, nem mentek ki a gépeim vasárnap aratni, és most körülbelül 2 millió forintot buktam, mert mindent teljesen elvert az eső, de olyan hálás vagyok, hogy ott lehettem az alkalmakon. Ez még nem minden. Aztán a betakarítás végén összegezve több lett, mint amennyire számítottam. Persze nehogy valaki azt gondolja, úgy spekuláljon, hogy érdekből és számításból meg lehet ezt csinálni Istennel, de arról meg vagyok győződve, hogy Isten az engedelmes embert megajándékozza megelégedettséggel. Gyülekezetünkben sokat fáradoznak, sokat dolgoznak, keresik a kenyeret kemény munkával a földeken. Anyai ágon az én nagyszüleim vonala az sváb háttérrel rendelkeztek, hasonlók, mint a tirpákok. Érdemes elmenni, tirpák területen itt látja az ember, érdemes elmenni egy-két sváb faluba, mondjuk Hartára, onnan az én nagyszüleim származnak, érdemes Hartára például elmenni, nem viccelek, fésülik a füvet. Fésülik a füvet. Az egy olyan gyönyörű szép rendezett település, néha úgy meg is fogalmazódik, tavaly voltam ott, néha meg is fogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne itt lelkésznek lenni, hát itt gyönyörű szép minden van, és evangélikus gyülekezet. És ugyanezt látom itt is. A dolgos tirpák emberek mennyit tudnak dolgozni, hogy még a füvet is fésülik. Milyen szép minden. De sokan, tudjátok, rájöttek arra az igazságra, hitre jutásuk után, amit az ige mond, Zsoltár a könyvének 127. fejezetében, hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A Krisztusban engedelmesen élő ember számára még álmában is ad eleget, azaz megelégíti mindenben, számára kevés is mindig sok lesz, és mindenért tud hálás lenni. A vallásos ember, ha kényelméről, ha pénzéről, az idejéről, a munkájáról van szó, akkor mindig előbbre helyezi, mint Istent. Mindig. Ha elismerésről, karrierről, pozícióról van szó, akkor is mindig előrébb helyezi, mint Istent. A vallásos ember addig hisz, amíg nem jár áldozattal, nem jár lemondással, odaszánással. A vallásos ember azt hiszi, hogy hisz, miközben az élete teljesen távol van az Isten igéjétől. Abban a hitben ringatja önmagát, hogy minden rendben van vele, minden rendben van az életével, önmagát akarja minden esetben igazolni, közben pedig az élete köszönő viszonyban sincs a Szentírással. Ezért olvastam föl ezt a lekciót. A farizeus és a vámszedő történetét. Igazolni akarta magát. Milyen jó, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Na, ilyen a vallásos ember. Ilyen. Csak maga körül forog. A vallástalan embernek annyi idézőjelbe előnye van, hogy nem hiteti önmagát. A vallásos ember elhiteti önmagával, hogy milyen jó hívő ember. Azt gondolja, hogy a vallásosságával Istent ki lehet fizetni. Egy jó példa, amit most felolvastam, a farizeus és vámszedő példázata, amiben Jézus leleplezi, hogy a vallásosság milyen lelkületet takar. Hadd idézem még egyszer. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. A vallásos mindig másokhoz akarja viszonyítani magát, mindig igazolni akarja önmagát, és mindig különnek tartja magát másoknál. Azt hiszi, hogy a helyén van, jól cselekszi a dolgokat, csak az a baj, hogy az ilyen lelkületű emberrel, hogy emberi akarat, szándék van a háttérben, és nem az Isten akaratát keresi az ilyen ember, az ilyen lelkületű emberrel nem tudsz dűlőre jutni. Nagyon nehéz meggyőzni. Mert az emberek kedvébe akar járni, és nem Istenhez igazítja az életét. Jézusnak a szavai rettentő ítéletet is hordoznak önmagukban. Megítéli a vallásos embert, és rátapint arra a fontos tényre, hogy mind a vallástalan, azaz Jézustalan, mind a vallásos ember Jézus nélkül elkárhozik. Ő azonban kész segíteni, de egyetlen egy módja van, a megtérés és az újjászületés. Ez az egyetlen út. És ezért beszéltem az elején, talán egy kicsit hosszú bevezető volt, de ezért beszéltem erről, hogy ez az egyetlen egy út van. Hogy nincs más. A vallástalan, vagy Jézustalan, és a vallásos ember számára is ez az egy lehetőség van. Jézus azonban kész segíteni, de csak ezt az egy utat tudja kínálni. Sokat gondolkodtam, hogy a vallásos embert hogy mutassam be nektek. Néhány héttel ezelőtt az egyik lányom kint a kertben játszott, és este bejöve nagyon koszos volt a körme. Mondtam neki, hogy köröm kefével tisztítsa ki a körmét, mert így nem mehet az iskolába. Lányom erre azt válaszolta nekem, apa, ha befesteném a körmömet, akkor nem látszana a koszos körmöm. Ez egy jó példája, hogy a vallásos ember hogyan gondolkodik. Hogyan gondolkodik? Bebújik a jó cselekedetek, az öntömjénezés mögé, azt gondolja, hogy a vallásosságával a bűneit el tudja takarni, el tudja leplezni, de attól még a kosz kosz marad, a bűn bűn marad. És akkor el kellett magyaráznom a lányomnak, hogy drágám, a megoldás nem a körömfesték, a megoldás az, hogy tisztíts ki a körmödet. És el kell magyaráznia Jézusnak, hogyan születhetik valaki újjá. Nem a jó cselekedetek lesznek a megoldás,
hanem az, hogyha valaki víztől és lélektől újjászületik.
A legnagyobb akarati megfeszítéssel és erkölcsi fegyelmezéssel is csak toldozgatjuk, foltozgatjuk és átfestjük régi romlott életünket. Jeremiás könyvében azt olvashatjuk a 13. fejezetben, ha majd fehérre változtatja bőrét az etióp, vagy ha a párduc elrejti foltjait, akkor tudtok ti is jót tenni. Képtelenek vagyunk magunktól, vallásosságunk semmire nem elég, sőt, még be is csapjuk magunkat. Nem tudjuk elkerülni a kárhozatot, ezért, ahogy Nikodémusnak is, ezen a mai alkalmon is felkínálja a lehetőséget, ha változni akarsz, akkor válaszd Jézust. Mindegy, hogy valaki vallástalan vagy vallásos, ugyanúgy el fog kárhozni. Egyetlen módon lehet segíteni a vallástalan vagy Jézustalan és a vallásos emberen, amit Jézus válaszol ennek a vallásos Nikodémusnak. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És ha ez nem történt még meg, akkor kérjük Jézust, hogy cselekedje meg a mi életünkben. És a következő alkalmon pedig erről fogunk hallani, hogy hogyan nyújtja ezt a megoldást, ezt a lehetőséget Nikodémusnak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy szóba állsz velünk, hogy szólsz hozzánk. Kérünk azért, hogy lelked által elevenítsd meg életünket, emelj ki vallástalan, Jézustalan életünkből, vagy éppen az öntön miénező vallásos életünkből. Adj új életet, adj Krisztusi életet. Amen.